és együtt mentünk haza. Délután pedig felmentünk a lányokkal a régi Montmartre-ra sétálni. Csodálatosan piszkos, szűk utcákon jártunk keresztül kasul a Sacré-Cœur környékén. A templom bejáratánál öreg nénike mindenféle kegytárgyakat árusított, a nők kis Szent Antal szobrokat vettek, aki Szent Antal szobrot hord magánál, nem veszít el semmit. Mi is azt vettünk. Én rögtön el is veszítettem az enyémet. Útközben Gilbert valami hosszú történetet mesélt, lassan szótagolva a szavakat, és olyan hangosan, mintha süket volnék. Igyekeztem élénken rámosolyogni, mint aki meglepően szórakozik, de megelégedésének semmiféle jelét nem adta. Aztán Palett is elvesztette a Szent Antal szobrát, fantasztikus volt. Palival a földre hajolva elkezdték keresni. Mi Gilbertrel minden esetre előre mentünk. Egy csendes kis utcának a végében jártunk egy nagy kőkerítés mellett, lassan, szótlan. Éppen azon gondolkoztam, mit jelenthet franciául az, hogy szép idő van, amikor a kőkerítés beszögelléséhez értünk, és Gilbert egyszerűen betolt oda. Levette a kalapomat, és maximum 5 centiméterre az orromtól mereven a szemem közé nézett. Krisztus ereje már kezdődik. Hogy ki kezdte a csókolódzást, azt precízen megállapítani nem lehet. Vad dolog volt. Testen kicsaptak volna ezért a gimnáziumból. A nő úgy csinált, mint aki fúldoklik, és utoljára még egyszer enni akar, de nincs mit. Utána vadul megszorította a karomat, mint aki rettenetesen fél valamitől, és itt keres utolsó menedéket. Kész a halálos szerelem. Egyetlen világos pillanatom azért még volt, amikor arra gondoltam, ha feleségül veszem a nőt, miből fogom eltartani. Gilbert kivette a zsebkendőjét és letörölte a számról a rust. Egyszerre úgy éreztem magamat, mint egy kisgyerek, akit megebédeltetett a mamája, és utána megtörli szépen a száját. Jaj, mama, még egy kis süteményt! Nem kapsz többet, ronda kölyök, mert elrontod a gyomrodat. Pali elért minket Polettel, és elújságolta, hogy megtalálta a Szent Antal szobrot, de nem azt, amit elveszített, hanem egy másikat. Megnéztem rögtön, de nem az enyém volt. Ez a hegy vonza a kis Szent Antal szobrokat. Polett megmagyarázta Palinak, hogy holnap délután is találkozunk, aztán együtt mentünk haza. Pali kétségbe vonta, Gilbertrel csókolóztam, utóbb mégis elhitte és elkeseredett. Erre megsajnáltam. Nézd, azért van, mert nem adsz magadra. A hajad nincs rendesen megfésülve, holott ez fontos, mert elsősorban az ember fejét nézi a nő. Gilbert is úgy kezdte, hogy előbb levette a kalapomat, rögtön mereven a szeme közé néztem, mire halálosan belém szeretett, aki nem fésülködik rendesen, az ügy kizárt. Hát nézd meg, hogy a hajad milyen rendetlenül hosszú a füled mellett, hát ezt le kell nyiratni. Ő nem megy fodrászhoz, mert egy vagyomba kerül. Hát nem is kell, add ide az ollót, ezt én is megigazítom neked, csekéség az egész. Meg tudod igazítani? Meg! Mi az, hogy esküdj? Úgy volt, hogy csak a füle mellett nyírom meg a haját, és egy kicsit hátul is fésű segítségével, akár a borbélyok, de aztán elmélyült valahogy a dolog. Már egészen besötétedett, és még mindig volt haja. Egyszerűen nem lehetett befejezni. Ekkor már éreztem, hogy rögtön a kezdet után abba kellett volna hagynom az egészet, csak éppen nem mertem. Iszonyú nehéz feje volt. Csodálom, hogy a borbély megbírta. Először a fülek mellett nyírtam meg, de valahogy az egyik oldalon többet vágtam le, mint a másikon, és ahogy igyekeztem egyformára kinyírni, egyszerre csak azt vettem észre, hogy már is a bal fül felett vagyok. Most egy átmenetre törekedtem a nyak felé, de az átkozott olló némely helyen többet nyírt ki a hajból, mint másutt. Pali feje ekkor már úgy hatott, mint egy kopott, régi, mojrágta bársonytakaró. Erre elhatároztam, hogy fent már nem nyírok többet, csak alul egyengetek, hogy eltüntessem az oázisszerű hajszigeteket. A nagy munkában szinte észre se vettem, hogy ott, ahol az agya van, már nem is volt hajzata. Erre megnéztem messziről is, hogy milyen az összhatása, csak hunyorítva szabad nézni a fejét, és nem sokáig. Szinte érthetetlen, hogy mikor nyírtam így ki. Messziről úgy hatott a haja, mint kopasz emberen a szőrme sapka, méghozzá kisé félrevágva. Pont most nem lehetett abbahagyni a hajnyírást, holott Pali már panaszkodott, hogy alul hidegedik a feje. Igyekeztem meleget lehelni az agya felé, hogy semmit se vegyen észre. Ha a haja tetejét még kinyírnám szélesen, és csuhát öltene magára, egészen nyugodtan elmehetne barátnak. Na de kérdés, hogy menne-e? A hangyírásnak talán sose lett volna vége, ha egyszer csak bele nem nyírok az egyik fülébe. Rettenetesen ordított, és talpra ugrott rögtön. Áj, az apát, keservit! Nyomon a tükör elé álltam, hogy ne tudjon belenézni, de addig erőszakoskodott, még bele nem tekintett végre. Hát határozottan állítottam, hogy a tükörben sokkal rondábbnak hatott, mint a való életben. Úr Jézus, ez az én fejem! A bal füled mögött a legszebb, de azt nem láthatod. Erre olyan ordítozás csapott, hogy még a méregzöld bársony függönyt is be kellett húzni az ablak előtt, nehogy Polett áthalljon valamit. Érdekes, meg se köszönte, hogy megnyírtam. Utóbb, hogy a fejére tette a kalapját, valahogy megenyhült az arca, most inkább kopasznak gondolta volna az ember. Úristen! Hetekig nem tudom levenni a kalapomat, miért kell ebbe az Úristent is belevonni? Viszont nem került egy vasadba se. A hanyírás elején úgy volt, hogy utána ő is megnyír engemet, de most már semmilyen körülmények között nem voltam hajlandó erre. Sokkal ügyetlenebb, mint én. El is dugtam az ollót éjszakára, mert még képes és éjjel még alszom, belenyír a hajamba. 16. fejezet. Az élet legnagyobb kínszenvedése a némaságra ítélt szerelem. Szeretni valakit, és nem tudni beszélni vele, egyenlő az őrülettel. A magyar filmrendezővel beszélgettem erről, aki azt állítja, hogy egy teljesen kiforrott szerelemnél például őt már nem zavarná a csend. Sőt, a túlságba vitt beszélgetés igenis felboríthatja a boldogság harmonikus szépségét. Profán dolog például olyasmikről beszélgetni, hogy kisfiam, tavasz van, és nincs mit felvennem. Amint a szerelmesek kiegészítették egymást, eleget tettek a természet törvényeinek, és ezzel az ügy elintézést is nyert. A tavasznak már semmi köze az egészhez. De amint egy nő levette a férfi előtt a kalapját, helyette már is egy másikat akar a fejére tenni, másképp úgy érzi, hogy nincs mit felvennie. Azt persze ő is elismeri, hogy minden másképpen van egy kezdődő szerelemmel. Pont olyankor van a legtöbb mondani valója az embernek, beszélni kell a jövőről, és a nőt meg kell nyugtatni. Kisfiam, hát ne gondolj most olyan tavaszokra, amikor nem lesz mit felvenned, mert olyan tavaszok egyszerűen nem is léteznek. És most jár, hogy megmutassam a kerevetemet, ahol hanyat fekve állandóan rólad szoktam álmodozni. Szörnyen idegesít, hogy némaságra ítélt a sors. Rengeteget szeretnék beszélni, és ez nem áll módomban. Mi történik ilyenkor? Gilbert mindent elkövet, hogy megértesse magát velem. Nem tudja felfogni, hogy nem értem meg őt. Először azt hiszi, hogy csak nagyot hallok, és elkezd kiabálni velem. Másodszor már arra gondol, hogy mégis inkább csak gyenge elmélyű vagyok, ezért tehát lassan, szótagolva mondja a szavakat. A harmadik eset az, amikor olyan fokú hülyeséget tételez fel rólam, hogy a kimondott szavakat képtelen vagyok megérteni. Ezért tehát leírja a mondani valóját egy darab papírosra. Az a legrettenetesebb, hogy az olyan ember, akivel ilyen módon tartják fenn a szellemi kontaktus, mind a három esetben rögtön megérni a nő hátsó gondolatait, csak éppen azt nem érte, amit mondani akarnak neki. Hát mit tehetek? Szeretem, és nem akarom elveszíteni, tehát igyekszem bátorítani őt, és időnként úgy teszek, mintha már megérteném. Betanulok apró udvarias mondatokat, hogy